Kedves hallgatóm! Amikor Jób könyvét olvassuk, az a benyomásunk, hogy Jób elvesztette a hitét, pedig nem vesztette el. Ez keserű panasza egy embernek, aki megkóstolta az élet keserű poharának a seprőjét. Baj szakadt rá, és úgy látszik, egyáltalán nem érti, hogy mindez miért történt vele. Ez a panasz monológia, amin barátai körülötte ülnek. A nyelv félelmetes, de Jób nem kap választ. Ez sötét pessimizmus. Jób három barátja vele együtt ül 7 napon át, és csóválják a fejüket, mintha ezt mondanák. Igen, végül utolértünk. Úgy tűnik, hogy Jób el tudja fogadni mindezt a szenvedést, de nem tudja elfogadni barátai magatartását. Kitör panasz monológiában és sóhajtozik. Ez fekete pessimizmus, és egyáltalán nincs válasz a problémára. Most ez a három barát kezd vele beszélni. Az első Elifáz, a második Bildád és a harmadik Cófár. Ezeknek az embereknek a neve egy kis képet mutat be róluk. Elifáz azt jelenti, hogy Isten az erő, vagy Isten a finom arany. Bildád jelentése az, hogy veszekedés fia. Ő aljas ember mindenképpen. Gyakorlatilag brutális és kegyetlen a módszereiben. Tófár azt jelenti, hogy veréb. Ő fecsegő. Aljas a nyelve, és szörnyű gyanúsításokba keveri Jóbot. A párbeszéd valódi háborús helyzetben megy végbe. Ezek a barátok valójában támadást intéznek Jób ellen, és ő válaszol a támadásra. Ezt hívják intellektuális atlétikának. Ez napjainkban nagyon népszerű. Az emberek ma elmennek sportversenyekre, ahol a testi erőt mutatják be. Azokban a napokban az emberek intellektuális csatákat vívtak. Azt hiszem, hogy akkorra ez emberek köré már nagy csoport gyülekezett, hallgatva, hogy mi történik. Azt gondoljuk, hogy azok az emberek nem voltak civilizáltak, és mégis az intellektuálisra helyezik a hangsúlyt. Amint vizsgáljuk magunkat, mint civilizált embereket, akik már nagyon messzire jutottunk, továbbra is a fizikait hangsúlyozzuk. Nem vagyunk felsőbbrendűek az ősöknél, ahogy szeretnénk gondolni. Jó panaszban tör ki. Ő a legmélyebb, legsötétebb pessimizmusban van, amibe az ember belekerülhet. Az ördög megfosztotta mindentől. Semmije sem maradt, amire támaszkodhatna. Nincs senki, akihez fordulhatna. Úgy tűnik, hogy még Isten is távol áll tőle ebben a különös időben. Elifáz az első beszélő. Ő tapasztalt szónok. Kiemelkedő férfi és furcsa, titokzatos tapasztalatát mondja el. A kulcs ehhez a 8. versben található. Ahogyan én láttam. Mindent, amit mond, ezen nyugszik. Ő a tapasztalatot szólaltatja meg. Különös látomása volt, és titkokat hallott, amiket senki más nem ismert. Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta. Ha beszélni próbálok hozzád, fáraszt-e? Mert ki tudja itt magába folytani a szót? Jób könyve, 4. rész, 1. és 2. vers. Diplomatikus módon kezdi, de az az érzése az embernek, hogy jól pörög a nyelve. Ez hamis udvariasság. Ezt mondja Jobnak. Nem baj, ha mondok valamit? Aztán hozzáteszi. Tekintet nélkül arra, hogy törődsz-e vele, mégis mondok valamit. El kell mondanom. Aztán el is mondja. Hiszen másokat intettél, és a lankat kezeket erősítetted. A botladozót talpra állították szavaid, és a roskadozó térdeket erőssé tetted. Most, hogy rajtad a sor, fáraszt? Amikor téged ér csapás, megzavarodsz? Jób könyve, 4. rész, harmadik, negyedik és ötödik vers. Ezt mondja Jóbnak. A régi napokban, amikor még virágoztál, és sok mindened meg jó egészséged volt, akkor az erőtornya voltál mindenki másnak. Tanácsolhattad őket. Beszélhettél velük, és megmondhattad, hogy mit tegyenek. Tudtad, hogyan segíts a bajban levőkön. De most valami történt veled, és sarokba szorultál. Most csak papírbaba vagy, papírtigrissé lettél. Egyáltalán sohasem voltál valóságos. Tanácsot adtál másnak, de magad nem tudod követni a tanácsaidat. Azt mondanám, hogy ez a probléma velünk is ma. Nem érdekes, hogy mindig meg tudjuk mondani másnak, hogy mit kell tennie, amikor a baj utoléri őket? Ez olyan, mint két pszichiáterről készített karikatúra. Találkoztak egy napon. Az egyik ránézett a másikra, és így szólt. Te jól nézel ki, de hogy vagyok én? Mindig analizálunk másokat, és megmondjuk, hogy hogy van. Elifáz azzal vádolja Jóbot, hogy a tanácsadásban szakember volt. Nagyon szarkasztikus módon így szól. Most veled történt ugyanaz, és mit tettél? Elnémultál. Nem ad bizodalmat istenfélelmed, és reménységet fedhetetlen útad. Jób könyve, 4. rész, 6. vers. Nem elég jó a tanácsod neked? Másokon segített, és most rajtad is kell segítenie. Elifáz gyanakszik Jóbra, de udvariasan teszi. Meglátjuk, hogy Jób két másik barátja sokkal kegyetlenebb és nyersebb, különösen az öreg cófár. Emlékezz csak, pusztult-e el valaki ártatlanul, és írtottak-e ki valahol becsületes embereket? Jób könyve, 4. rész, 7. vers. Azzal vádolja Jóbot, hogy nem szabályosan harcolt, megvolt neki is az Achillész sarka. Azt mondja, hogy ez nem történt meg volna Jóbbal, ha nem lett volna valami gyökeres hiba az életében, valami, amit titokban tart. Ez volt az érve. Gyanúsítgat, és ez nem igaz Jóbra nézve. Ezt a verset sokszor hallom idézni, és ez sem helyes, barátom. Tudjuk, hogy ez a gyanúsítgatás helytelen, és nem igaz Jóbra nézve, mert a könyv kezdetén Isten elmondta nekünk, hogy mi játszódott le a mennyben, hogy megismerjük Jóbot és megértsük jellemét. Ezek a barátok szerencsétlen vigasztalók voltak, mert nem értették Istent, nem értették Jóbot, és saját magukat sem értették. Túl sokan próbálnak lelki kérdésekkel foglalkozni, akik nem értenek hozzá. Nagyon őszintén szólva, ez az egyik oka annak, hogy nem szívesen adok tanácsot másoknak. Az az érzésem, hogyha valaki Isten gyermeke, ha csak az nem szakmai kérdés, teológiai kérdés, vagy valamilyen fizikai nehézség, lerendezheti a lélek Isten jelenlétében. Nem szükséges harmadik személyként beszélnünk. Végül is nekünk közben járónk van Istennél. Jobb közben járóért kiáltott, és ma nekünk már van közbenjárónk, mert egy az Isten, és egy a közbenjáró Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Timóteushoz írt első levél, 2. rész, 5. vers. Őhozzá nagyon sok kereszténynek oda kellene mennie a lelkipásztor vagy a pszichológus helyett. Ha a probléma fizikai, akkor menjünk orvoshoz, de menjünk Istenhez is. Ahogy Elifáz tapasztalatból tudott beszélni, én is tapasztalatból mondom, hogy Isten figyel és választ ad az imádságra, ami testi állapotunkra és lelki állapotunkra nézve. Csodálatos meglátnunk, ahogy Isten kezeli Jóbot, mielőtt megoldaná kérdését. Elifáz nem valami hasznos segítője Jóbnak. Ahogyan én láttam, a hamisságot szántók és a vészt vetők ugyanazt aratják. Jób könyve, 4. rész, 8. vers. Elifáz nagyon magas szószékről beszél, és lenéz Jobbra, amikor ezt mondja. Hangoztatja, hogy valami rejtett titok van életében, amit még nem mondott el. Kijelenti, hogy Jobb azt aratja, amit elvetett. Az Isten leheletétől elpusztulnak, haragja szelétől semmivé lesznek. Jób könyve, 8. rész, 9. vers. Ez az ember téved. Isten fegyelmezi gyermekeit, de sohasem pusztítja el őket. Elifáz olyan, mint mi sokan, akik tanácsot adunk. Megmondjuk valakinek, hogy hogyan kellene cselekednie, kellemes módon, nagyon vonzó nyelven kifejezve, de amit mondunk, talán nem megfelelő. Az oroszlán ordíthat, a fiatal oroszlán bömbölhet, de majd kitörnek az oroszlán kölykök fogai. Elpusztul a hím oroszlán martalék nélkül, és elszélednek a nőstény oroszlán kölykei. Jób könyve, 4. rész, 10. és 11. vers. Azt mondja, hogy akik a gonoszság magvát vetik, azok a gonoszságot aratják, és elvesznek, mint a fiatal oroszlánok, amelyeknek a fogát kitörték, és mint a bén oroszlánok, amelyek többé nem loholhatnak a zsákmány után. Elifáz azt mondja, hogy az a benyomása látomáson alapul. Próbál valami hátborzongatót elmondani, amikor álmát ismerteti. Titokzatos szó jutott hozzám, de csak suttogást fogott fel belőle a fülem. Jób könyve, 4. rész, 12. vers. Most hajolj hozzá közelebb. Épesz töltsért a fület köré, nehogy kimaradjon valami az esetből. Éjszakai látomásoktól felizgatva, amikor mély álom száll az emberekre. Rettegés és reszketés fogott el engem, és rettegés töltötte el minden csontomat. Jób könyve, 4. rész, 13. és 14. vers. Vajon nem titokzatosnak hangzik az egész? Szinte vérforraló. A látomás éjjel történt a sötétben. Szellő suhant el az arcom előtt. Felborzolódott a szőr testemen. Megáll, de nem ismerem fel, amit látok. Egy alak van a szemem előtt, halk hangot hallok. Jób könyve, 4. rész, 15. és 16. vers. Elifáz lassan fölépíti titkát. Szinte hátborzongatónak hangzik. Belerémülnek a hallgatók. Ez olyan lesz, amit még senki nem hallott ezelőtt. Ezt még soha senki nem ismerte, mert ennek az embernek látomása volt. Látott valamit. Álmodott valamit. Sötétben történt, és szellem haladt át előtte. Mit mondott? Igaz-e Isten előtt a halandó? Alkotója előtt tiszta-e az ember? Jób könyve, 4. rész, 17. vers. Nem ismerlek, de el kell mondanom, hogy kiábrándultam. Azt gondoltam, hogy ha valakinek ilyen tapasztalata van, akkor igazán valami mély titokkal áll elő, amit addig még senki sem hallott. Ez egyáltalán nem új. Azt hiszem, túl sokat forgatta szájában a nyelvét, és túl kevéssel jött elő. Ez olyan, mint a régi mondás a hegyekről, amelyek fogantak és bajúttak, és csak egy egér született belőlük. Azt hiszem, Elifáz éppen ezt tette. Nagyon vajódik itt, és az ember arra számít, hogy valami nagy nyilatkozat születik, valami mély igazság fogalmazódik meg az ajkán. És ezzel áll elő. Igaz-e Isten előtt a halandó? Természetesen nem igaz. Mindnyájan tudjuk ezt. És nem kell álmodni, vagy szörnyű lidérc álmot látni ehhez. Nem gondolom, hogy érdemes volt elmulasztani az éjszakai alvást azért, hogy ilyen semmiséggel, vagy ilyen jól ismert ténnyel jöjjön elő. Itt valójában semmi mély igazság nincs. De ez a tapasztalat szava. És nagyon sokan gyakorolják ma a hangjukat. Én is ennél a nehéz pontnál tartok, mint nyugalmazott lelkipásztor. A nyugalmazott lelkipásztorok tanácsokat adhatnak főként fiatal prédikátoroknak. Amikor fiatal voltam, emlékszem rá, hogy a nyugalmazott lelkipásztorok odajöttek, körülöleltek és ezt mondták. Fiam, ezt meg ezt így kell csinálnod. Az érdekes az volt, hogy nem tették azt úgy ők maguk sem. Én most ugyanezt gyakorlom. Egyik reggelen találkoztam egy fiatal lelkipásztorral, aki jelöltje egy gyülekezetnek, amit én ajánlottam neki. Mielőtt gondolhattam volna rá, már azon kaptam magam, hogy kezdtem neki mondani, hogy hogyan kellene csinálni. Végül megharaptam a nyelvem, kocsimba szálltam, megmondtam neki, hogy imádkozom érte, és távoztam. Veszély van a tapasztalat szavában. Hadd mondjam azt, hogy Elifáz semmit nem segített jóban. Aztán gyorsan kijelentem, hogy nem akarom azt a benyomást kelteni, mint Elifáz és az a másik két ember, akik nem mondtak el semmilyen mély és csodálatos igazságot. Az a lényeg, hogy nem segítettek Jóbnak, hiszen szolgáiban sem bízhat meg, és angyalaiban is talál hibát. Hát még azokban, akik agyakházban laknak, amelynek alapja porban van, és szétmorzsolják, mint a molyt. Jobb könyve, 4. rész, 20. és 21. vers. Nem számít, hogy milyen erős vagy milyen szép a testünk, de rövid ideig élünk. Elifáz olyan igazságokat pendít meg, amik feltűnő módon már nagyon korán kikristályosodtak a történelemben, de nem segítettek Jobbnak. Láthatod, könnyű olyan igazságot mondani, ami nem vonatkozik a helyzetre, és nem alkalmazható az életben. Nem szükséges az ilyen igazság hangoztatása. Csak azt kell hangoztatnunk, ami betölti szükségletünket. Ezek a barátok mindhárman mondtak igazakat, csodálatosakat, és élvezettel olvasom szavaikat, remélem te is, és élvezed is azokat. De ha nem töltötték be Jób hiányát, az ember úgy érzi, hogy megállítja őket, és így szól. Ne beszéljetek tovább, mert nem jó úton haladtok. Amit mondotok, az nem segít Jóbnak. Kiálts csak! Válaszol-e valaki? Melyik szenthez fordulsz? Jób könyve, 5. rész, 1. vers. Ez is jó kérdés. Kihez fordulsz segítségért? Attól tartok, hogy a szentek nem segítenek rajtad. Nyilvánvalóan a patriarchák már elmentek Jób idejére. Valószínűleg Ábrahám és Izsák már meghalt, talán Jákob még él. Ábrahám nem képes segíteni. Izsák nem képes segíteni. Akkor akik a múltban éltek, azok már nem tudnak segíteni. Melyik szenthez fordulhatsz segítségért? Mert az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. Én meg láttam, hogy egy ostoba gyökeret vert, de hirtelen elkorhatta lakóhelyén. Jób könyve, 5. rész, 2. és 3. vers. Azt mondja, hogy látta a bolondok és a gonoszok virágzását, de végül megsemmisültek. Ez igaz. Dávid nem értette a gonoszok virágzását, és ezt írta. Láttam egy erőszakos bűnöst. Olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. 37. Zsoltár, 35. és 36. vers. Dávid csodálkozott a gonoszok jólétén, miközben az istenfélők sorsa rosszul ment. Figyelte és észrevette, hogy végül Isten összetörte a gonosz embereket. Kitűnt ez már jóval azelőtt, hogy Isten elpusztította volna Hitlert, és megszabadult volna tőle. Kitűnt már sokkal azelőtt, hogy átéltük volna, de néhány év kellett hozzá. Miért nem indul Isten a gonoszok ellen korunkban? Barátom! Isten lassan működik. Isten letöri az istenteleneket a maga idejében. Neki az egész örökké valóság rendelkezésére áll. Elifáz az ostobák közé sorolja Jóbot, akik meggyökereztek, virágoztak, mielőtt elszáradtak volna. Távol van fiaitól a segítség, eltapossák őket a kapuban. Nem menti meg senki. Aratását, melyet tövisek közül vett ki, megeszi az éhező. Vagyona után liheg a szomjazó. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. Jób könyve, 5. rész, 4. verstől a 7. versig. Nem szükséges ezt az utóbbi kijelentést próbacsőbe öntenünk, hogy kitaláljuk igazságát. Az ember bajra születik. Nem gondolom, hogy vitatható, hogy az emberi családnak van ellensége, baja, szomorúsága, kiábrándulása, aggodalma és zűrzavara. Csak föl kell vennünk az újságot, és el kell olvasnunk az emberi családról szóló közléseket, üzek, balesetek, tragédiák, háborúk hírei. Az ének ezt mondja: senki nem tudja, milyen bajokat láttam, de valójában mindenki tudja, mert mindenkinek vannak bajai. Nem egyforma a bőrünk színe, nem egyforma magasak vagyunk, nem ugyanahoz a nemhez tartozunk, nem egyforma a vércsoportunk, nem azonos az intelligencia hányadosunk, de mindnyájunknak van bajunk. A könnyezés egyetemes. Valójában a szimpátia szó is azt jelenti, hogy együtt szenvedni. És ez az emberiség szimfóniája korunkban, az emberiség szenvedése. Valójában a héber szó az emberre enas, ami azt jelenti, hogy szerencsétlen. Ez az ember. Semmi sem biztos, csak a halál meg az adózás, mondják az emberek. Ehhez hozzátehetünk egy másik bizonyosságot is, a bajt. Az ember bajra születik, ahogy a szikrák fölfele szállnak. A szikrák fölfele szállnak egy egyetemes törvény, a termodinamika törvénye szerint. Ez nem véletlen és nem sors. A felhajtó erőt a meleg okozza, a hidegestéken ezért száll a szikra fölfelé. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem! A bajt mi okozzuk ezen a földön? De milyen nagy kegyelem, hogy rámutatsz a kivezető útra, és Jézus Krisztus által mindnyájunknak boldogságot és örök életet kínálsz. Ámen.